Sok szeretettel köszöntünk mindenkit a mai esti jelenések könyve előadáson és egyben a szombati kezdő áhítatunkon. A 15-ös éneket énekeljük kezdésül, a Jóság Urát áldom én, a 15-ös számú éneket énekeljük. Szerető édesatyánk, hálásak vagyunk néked, hogy itt lehetünk, és a hét zsúfoltságából kimentettél bennünket, hogy már megpihenjünk ezen a szent napon, szívünket hozzád felemeljük, és be tudjuk fogadni azokat a tanácsokat, amelyeket küldesz számunkra. Most, amikor az utolsó időkről szóló proféciákat és a te népedről helyzetére és a te néped jövőjéről szóló proféciákat tanulmányozzuk. Kérünk, hogy add, hogy át tudjuk érezni ennek az üzenetnek a komolyságát, meg tudjuk érteni a hozzánk szóló részt, a ránk vonatkozó utasításokat és kéréseket, amelyeket felénk intézel szolgád által, és eszerint tudjuk majd alakítani az egyéni életünket is, és a gyülekezetünk életét is. Kérünk, hogy áld meg a mai estét így számunkra, ennek minden percét, minden igei gondolatot, amely elhangzik, és minden szolgálatot, amely téged kíván dicsőíteni. Az Úr Jézus nevében kérjük ezt tőled. Amen. Most már a harmadik előadás óta konkrétan foglalkozunk jelenések könyve szövegével. Beszéltünk az kezdet és a végről, a bevezető gondolatokról Hangyás László testvér előadásában, Beszéltünk az első üzenetről, amely azt jelezte számunkra, hogy minden proféciának a beteljesedése nagyon közel van számunkra, és most haladunk tovább, és az Emberfia a gyertyatartók között címmel elkezdjük tanulmányozni a Jelenések könyve első nagy részét, a gyülekezeteknek, a hét gyülekezetnek szóló üzenetet. Ennek a bevezetője az, ahogy leírja János apostol, hogy a hét gyülekezet angyalának miképpen üzent Jézus Krisztus, aki a gyertyatartók között járt. Mindenkinek sok örömet és áldást kívánok a mai előadáshoz is. Mielőtt azonban elkezdenénk az előadást, hallgassunk meg két szolgálatot, egy zeneszámot és egy verset.
Moldován Vilmos, Alfa és Omega. Te vagy az Alfa és Omega, a kezdet és a vég, elindulás és megtorpanás. Koronádon ragyog a megváltás csillaga, fejed köré halálod font fényes glóriát. Az első vagy minden létező között, s halhatatlan a halandók szánalmas rajában. Fényes lényed semmisítő ködöt lehel a sátán világ poshat világában. Tiszta égi vonásaid dermesztő ijegységek a bűnvilág embereinek, és a testvérvért vértől foltozott ruháik éjjé nyugalmukat töri meg. Születésünkben te vagy a rejtett titok kéz, a megfoghatatlan, kiről gúnyt ejtett ajkán sok ateista, s ejt ma is még. Csodálatos világosságod dicsfényén át, sugároztad ránk remény áramod. Én vagyok az élet és a feltámadás. Krisztusom, ki vagy a kezdet és a vég, ki vagy a halál és létjava, ki vagy az Alfa és az Omega, kihez rögös utamat futom, ki testembe teremtél szívet és vért, ki láthatóan vezetsz a tavasz viharában, s lábamat a kövektől óvod. Jöjj, költöz megfáradt szívembe, véres keresztet tedd ajtómon be. Én veled szenvedni akarok, hogy ne vádoljanak a fájdalmas jajok.
Azokat, itt vannak, és azokat is, akik a TV képernyője előtt velünk együtt vannak az ige tanulásában. Ma a jelenések könyve első fejezetéből a 9. verstől a 20. versig olvassuk az igét, és menjünk el gondolatban mi is Pátmos szigetére oda, ahol ez a csodálatos látomás született. Olvasom az igét János jelenések könyvéből a első fejezet 9. versét. Én János, aki néktek atyátok fia is vagyok, társatok is a Jézus Krisztus szenvedésében és királyságában és tűrésében. A szigeten voltam, amely Pátmosznak neveztetik, az Isten beszédéért és a Jézus Krisztus bizonyságtételéért. Lélekben voltam ott az Úrnak napján, és hallottam hátam mögött nagy szót, mint egy trombitáit, amely ezt mondta: én vagyok az alfa és az omega, az első és utolsó, és amit látsz, írd meg könyvben, és küldd el a 7 gyülekezetnek, amely Ázsiában van, Efézusban, Szmírnában, Pergámumban, Tiatirában, Szárdiszban, Filadelfiában és Laodiciában. Megfordulnék azért, hogy lássam a szót, amely velem beszéle. Megfordulván pedig láték 7 aranygyertyatartót. És a 7 gyertyatartó között hasonlót az ember fiához, bokáig érő ruhába öltözve, és mellénél aranyövvel körülövezve, az ő feje pedig és a haja fehér volt, mint a fehér gyapjú, mint a hó, és a szemei olyanok, mint a tűzláng. És a lábai hasonlók voltak az izzó fényű érchez, mintha kemencében tüzesedtek volna meg, a szava pedig olyan volt, mint a sok vizek zúgása. Volt pedig a jobb kezében 7 csillag, és a szájából 2 élő éles kard jő valaki, és az ő orszája, mint a nap, amikor fénylik az ő erejében. Mikor pedig láttam őt, leesém az ő lábaihoz, mint egy holt, és reám vetette az ő jobb kezét, mondván nékem: ne félj, én vagyok az első és az utolsó, és az élő, pedig halott valék, és én élek örökkön örökké. Amen. És nálam vannak a pokolnak és a halálnak kulcsai. Írd meg, amiket láttál, és amik vannak, és amik ezek után lesznek. A 7 csillag titkát, amelyet láttál az én jobb kezemben, és a 7 aranygyertyatartót. A 7 csillag a 7 gyülekezet angyala, és amely 7 gyertyatartót láttál, az a 7 gyülekezet. Nem tudom, János apostol hány szombatot töltött Pátmos szigetén, de volt egy csodálatos szombat, amelyen ez a látomás sor született. Hogy teltek ezek a szombatok, úgy megpróbálom elképzelni, amennyi mozgástere volt, kiment a tengerpartra, vagy egy magaslatról nézte az égei tenger kékségét, és gondolata visszaszállt oda Genezáretó partjára, amikor együtt voltak Jézussal a kis tanítványi közösség Jézus feltámadása után, és amikor a beszélgetések közben Péter apostoltól megkérdezte az Úr Jézus, hogy szeretsz-e engem? 3-szor. Azután Péter visszakérdez az Úrhoz, és megkérdezi, hogy mi lesz ezzel, János apostolra mutat, mi lesz az ő jövője, az ő sorsa, és az Úr azt feleli mi között hozzá: akarom, hogy megmaradjon, amíg eljövök. Hogy megmaradjon, amíg eljövök. Mit jelentett János apostol számára ez az ige, ezek a szavak? Talán újból és újból átélte ezt a kedves alkalmat, és arra gondolt, valóban megláthatom az Urat. Valóban találkozom még életemben az Úrral. És ekkor kap egy csodálatos látomást. Megjelenik az, aki azt mondja önmagáról, én vagyok az első és az utolsó, én vagyok az élő, pedig halott voltam, és most itt vagyok, hogy mondjak néked valamit. Mit érezhetett János apostol? Úgy gondolom, hogy az igét általában, és különösen az ilyen látomásokat, az ilyen kijelentéseket, amik tele vannak csodálatos képekkel, ahogy már az elmúlt alkalmakkor láttuk a prológusban, a bevezetésben azokat a csodálatos jeleneteket, vagy az elmúlt alkalommal az epilógusban, amikor célba ér az egyház, célba ér Isten népe, amikor Jézus eljön az övéért, amikor minden vágyunk teljesül. Úgy gondolom, hogy ezeknek a megtapasztalását már saját életünkben valahogy meg kell éreznünk. És ne haragudjanak meg rám azok, akik még nem élték meg a Jézus Krisztussal való közösségnek az élményét a keresztségben, vagy abban azáltal, hogy elfogadták Jézust. De valahogy úgy gondolom, hogy nekünk is újból és újból át kell élni a Jézussal való találkozás tapasztalatát, és előre is gondolunk az epilógusra, a befejezésre, amikor azt mondja János apostol, ahogy az Úr kijelenti számára, hogy eltörlök az ő szemükről minden könnyet. Mi minden mehetett át János apostolnak a gondolatvilágán és érzéseiben. És az Úr egy csodálatos kijelentést ad számára. Nézzük meg, hogy mi is a tartalma ennek a kijelentésnek. Különösen kezdődik János számára ez a látomás sor. Egy hangot hall a háta mögött, aki megszólítja őt. Majd azután látja meg azt, aki szólt hozzá. Nézzük, hogy mi is az, amit János apostol látomásában az első benyomás alapján szerez arról, aki megszólítja őt itt Pátmoszon. Jézus a feltámadása után is azonosítja magát velünk. Azt mondja, hogy az embernek fia, mint valami embernek fia az, akit láttam. Aki azt mondja, hogy én vagyok az alfa és az omega. Elmondja János apostol, hogy lélekben voltam ott a Pátmosz szigetén, vagyis egy látomást látott, és látomásában jelent meg az Úr számára. És azt mondja, hogy mint valami ember fia. Nem különös dolog, hogy Jézus, amikor megjelenik, mennybe menetele után, emberként jelenik meg János apostolnak, ami kifejez azt, hogy ő öröktől fogva, bár az Istenség második személye, de örökre emberré lett, és emberi mi voltát nem tagadja meg az örökké valóságban sem. Azután azt mondja János apostol, hogy amit lát, egy bokáig érő ruhába volt öltözve, aranyövvel körülvéve. Mit jelent ez? A hosszú ruha abban az időben a méltóság kifejezésének egyik külső megnyilvánulása volt. Majd azt látja az ember fiában, hogy olyan fehér, mint a gyapjú. Dániel profétánál találkozunk ezekkel a hasonlatokkal. Dániel hasonlóképpen látja Jézust az ő látomásában. És érdekes, hogy először azt mondja, hogy olyan fehér, mint a gyapjú, majd azt mondja, mint a hó. Talán nehezen találta a szót, a megfelelő szót János apostol ahhoz, hogy leírja Jézust. A gyapjú is fehér, ugye? De nem olyan, mint a hó. Először azt mondja, hogy fehér, mint a gyapjú, majd mintha önmagát kiigazítana, nem, hanem még fehérebb, mint a hó. Azután szemei, mint a tűzláng, arca ragyogása, tekintetének élessége mindent áthat. A lábai hasonlítottak az izzófényű érchez. A jobb kezében 7 csillagot tart. A szájából 2 élő éles kard jő ki. Régen készítettek olyan kardokat, amelyeknek a markolata valamilyen állatnak a feje volt, amelyik nyitott szájjal nézett az emberre, ami jelentette az erőt és a hatalmat, azt, hogy Jézusnak nem csak ahhoz van hatalma, hogy ítéletet gyakorolja, hanem hogy végre is hajtsa az ítéletet. Ez a kép Jézust bírói tisztségében mutatja be. Neki hatalma van végrehajtani is az ítéletet. A 2 élőség pedig jelenti a határozott élességet, az egyértelműséget. Orcája olyan, mint a nap. A legragyogóbb fényességhez hasonlítja Jézus tekintetét, amely kisugároz belőle. És amikor megszólítja Jézus, János apostol azt mondja, ne félj, én élek. És János apostolnak biztosan eszébe jutott az, amit Jézus mondott ott a Genezáret tó partján, ha akarom, hogy megmaradjon, amíg eljövök, mi között hozzá. Igen, Jézus itt válaszol, én úgy gondolom, ezzel a kijelentéssel, amikor azt mondja, hogy én élek, válaszol keresztelő Jánosnak arra a önmagában megfogalmazott kérdésre, hogy vajon valóban beteljesedik, amit Jézus mondott. Jézus feltételesen mondta, vagy ez egy kijelentés volt számára, amelyben azt a megtiszteltetést közölte vele, hogy még életében meg fogja látni Jézust, még találkozik vele. János apostolnak az első pillantása a 7 aranygyertyatartóra esik. És azt olvassuk itt az igében, hogy a 7 gyertyatartó között hasonlót lát az ember fiához, és az ember fia a gyertyatartók között járt. Az ókor embere számára, különösen ha izraelita volt, a gyertyatartónak különös jelentősége volt, és abban az időben általában a gyertyának, a gyertyatartónak jelentősége volt, de ezek a gyertyatartók, amikről itt szó van, mások, mint a templom 7 ágú gyertyatartója, hiszen Jézus közöttük járt. Itt nem 7 ágú gyertyáról van szó, gyertyatartóról, hanem 7 gyertyatartóról. Azt mondja az Úr Jézus János apostolnak, írd le hát, amit láttál, a jelent, és ami ezután történik. Majd ismét egy titkot fejt meg János apostol előtt. Már eddigiek során is találkoztunk azzal, hogy a Jelenések könyvében az Úr feltárja a titkokat. Felnyitja a pecséteket, érthetővé teszi az ember számára az ő kijelentését. Ellentétben azzal, amit Dánielnek mondott, hogy pecsételt be, itt a Jelenések könyvében egymás után pecsétek feltöréséről van szó, és titkok feltárásáról. És mi ez a titok? Mi az, amit Jézus ki akar jelenteni, és meg akar világítani a látomás sor elején Jánosnak? Azt olvassuk a 20. versben, a 7 csillag titkát megmondom neked, amelyet láttál az én jobb kezemben, és a 7 arany gyertyatartót. Mi ez a titok? Nagyon egyszerű. A 7 csillag a 7 gyülekezet angyala, és amely 7 gyertyatartót láttál, a 7 gyülekezet. A 7 gyülekezet angyala, a 7 csillag, amelyet az Úr tart kezében, és a 7 gyertyatartó, a 7 gyülekezet, amelyek között jár Jézus. Azt látjuk ebben a látomásban is, és mindenütt, amikor az Úr kijelent dolgokat, hogy az eseményeknek két fix pontja van, és különösen érvényes itt a Jelenések könyvében. Két nagyon határozott pont, Krisztus és az egyház. Az események, amelyek a könyvben fel vannak jegyezve, akkor válnak érthetővé az olvasó számára, ha azokban felismerjük Krisztust és az egyházat. Az eseményeknek csak ebben a síkban van jelentőségük. Így is fogalmazhatnánk, hogy a történelem, maga a világ történelme nem más, mint Krisztus és az egyház történelme. Krisztus nélkül és az egyház nélkül a történelem érthetetlen. Nem a történelem, a világtörténelem oldaláról értjük meg a megváltás történetét, hanem a megváltás története oldaláról, Krisztus és az egyház történelmén keresztül értjük meg az emberiség történetét. Hegel, a legjelentősebb német idealista filozófus, 1770 és 1831 között élt, azt írta, a népek a történelemből megtanulhatják, hogy a népek a történelemből semmit sem tanultak meg. Én úgy gondolom, egy nagyon találó meghatározás, hogy a népek, az emberek megtanulhatják a történelemből azt, hogy a népek a történelemből semmit sem tanultak meg. Miért ismétlődnek újból és újból tragédiák? Tanultunk a történelemből? Tanulunk a történelemből? Megtanuljuk a történelmi eseményeket? De nem tudjuk levonni a következtetést. Nem tudjuk megtanulni azt, amire tanítani akar bennünket Isten az események által. Augustinus pedig, aki a legkiválóbb egyházatya volt, a történelem lényegét így magyarázza, hogy aki ezt világosan látja, számára nincs más út, mint Krisztus és az egyház, és ez a kettő egy. Aki a történelem lényegét érti, az világosan látja, hogy számára nincs más út, mint Krisztus és az egyház, és ez a kettő egy. Csak erről az oldalról érthetjük a történelmet. És ez vonatkozik Jelenések könyvének az eseményeire is, amelyekkel majd fogunk találkozni későbbiek során. És Jézus meghív bennünket, hogy a Jelenések könyvén keresztül jobban megértsük az egyház történelmét, és az emberiség történelmét a gyertyatartók megvilágításában. Négy gondolatkört szeretnék kiemelni a gyertyatartók jelentőségéről. Hiszen azt mondja az Úr János apostolnak a bevezetésben, megmondom néked a csillag és a gyertyatartók titkát. A csillagok a gyülekezet vezetői, és a gyertyatartók pedig a gyertyatartó a gyülekezet, a gyülekezetek. Miről van szó itt ebben a kijelentésben a gyertyatartók jelentőségéről? Négy dolgot szeretnék megemlíteni. Az első, a gyertyatartó a világosság hordozója. Ez a feladata. A másik, amiről itt szó van, Jézus állandó jelenléte a gyertyatartók között, amit fel kell ismernünk. A harmadik, hogy Jézus nem csak jelen van a gyertyatartók között, hanem jár a gyertyatartók között. Nem passzív magatartást tanúsít, nem csak ott van, hanem cselekszik a gyertyatartók között. És a negyedik az arany. A gyertyatartó minősége jelzi, hogy a gyülekezet milyen becses érték Isten szemében. Nézzük tehát ezt a négy gondolatkört. A gyertyatartó a világosság hordozója. Az Úr Jézus a hegyi beszédben azt mondja, ti vagytok a világ világossága. Máté Evangélium 5. fejezet 14. versétől a 16. versig. Nem rejtethetik el a hegyen épített város, gyertyát sem azért gyújtanak, hogy a véka alá, hanem hogy a gyertyatartóba tegyék, és fényjék mindazoknak, akik a házban vannak. Ti vagytok a világ világossága. A gyertyatartónak mi a feladata? Világosság hordozója. Azt mondja az Úr Jézus, hogy nem azért gyújtják a gyertyát, hogy a véka alá tegyék, hanem hova? A gyertyatartóba. Talán az idősebbek még ismerik a vékát, ezt a mérő egységet. Még én emlékszem rá, nagyapámnak is volt, miben körülbelül 8-10 literes lehetett egy véka. Egy fából készített edény úgy készült, mint a hordó, és azzal mérték a búzát, az ilyen szemes terményeket, takarmányokat. És hogyha egy gyertyát meggyújtottak, és vékával lefették, akkor mi történt? Ha üvegből lett volna, lehetett volna látni, hogy néhány másodperc alatt, hogy alszik el a gyertya, mivel az oxigént megemésztette. Az Úr Jézus ezzel a nagyon találó képpel jelzi az egyháznak a feladatát, a gyülekezet feladatát. A gyertyát nem azért gyújtják meg, hogy a vék alá tegyék, hogy néhány másodpercnyi, vagy mondjuk egy gyülekezet életében néhány évnyi szünet után elfogyjon az oxigén, és lehetetlenné váljék a gyülekezetben az élet. Hanem hova kell tenni a világító eszközt, a gyertyát? A gyertyatartóba. Itt ebben a hasonlatban a gyülekezet gyertyatartó. Ezt mondja Jézus. János apostolnak, a gyülekezet gyertyatartó. Megmondom néked a gyertyatartó titkát, a gyertyatartó a gyülekezet, az egyház. És mint ilyen, akkor világosság hordozója. A gyülekezet, mint gyertyatartó, világosság hordozója. Mindegyik gyülekezethez intézett üzenetében lényegében arra inti Jézus a gyülekezetet, hogy élete legyen példamutató, hogy világítson. Lehetett volna kedvezőbb vagy kifejezőbb jelképe Isten egyházának, a gyülekezetnek, mint ez, amiben az Úr Jézus mutatja be az ő egyházát. A gyertyatartó itt a gyülekezet egyik szép jelképe. A gyertyatartónak van egy funkciója, amire ügyelni kell. Nem csupán dísz a lakásban, lehet az is. Ma már sok helyen lehet látni gyertyatartókat díszként. De a gyertyatartó a világosság hordozója. És ezt a gyülekezetnek, az egyháznak soha nem szabad elfelejteni. Ha egyszer a gyülekezetben kialszik a fény, lehet szép díszes a gyülekezet élete kívülről, de ha a világosság, a gyülekezetben hirdetett üzenet, Isten világossága le van fedve egy ilyen vékával, akkor az üzenet hamar elhal. A világosság kialszik, és majd látni fogjuk a későbbiek során, már az első gyülekezetnél, Efézusnál azt mondja az Úr, ha meg nem térsz, és ebben benne van az, hogyha a gyertyatartód, tehát a gyülekezet élete nem tölti be hivatását, akkor, mit mond az Úr, elmozdítom helyéből a gyertyatartót, vagyis elvetem. A gyülekezet élete megvan pecsételve, megvan pecsételve a sorsa. Tehát nem a véka alatt van a helye, hanem az asztal közepén, hogy fényességével mindazokat beragyogja, akik a házban vannak. Ez volt a helyzet a korai kereszténység életében. Az egyháznak így kellett világítani a világban. Pál apostol, amikor Agrippa király előtt azt a csodálatos hitvédő beszédet elmondja, van benne egy gondolat, amikor rámutat a gyülekezetnek, az akkori keletkező egyháznak a feladatára, a lényegére, a helyzetére, azt mondja, hogy nem valami zugolyában dolog lett ez. Nem olyan mellékes dolog az egyház élete. Nem olyan, amit valahol el kell rejteni, amit szégyelni kell. Az egyház élete olyan, aminek világítani kell. Isten művének befejező szakában. Az egész világot be kell világítani az isteni dicsőség fényének. És ez a fény nem egyre halkulóbb, hanem, vagy gyengülőbb fény, hanem egyre erősödő. Amit Jelenések könyve 14. és 18. fejezetében majd ezekről szó lesz, angyalok által mutat be az Úr, fénylik a föld annak dicsőségétől. El tudjuk képzelni így az egyházat, a gyülekezetet? Figyeljük meg, hogy milyen hasonlatokkal mutatja be a fejlődő, a növekvő világosságot, amit az egyháznak sugározni kell. Még talán a Jézus korabeli ember ebből jobban megértette a világító gyertya, amely oda van téve a gyertyatartóban, és közvetlenül Jézus eljövetele előtt a jelenések könyve 14. és 18. fejezetében, amikor egy sürgős üzenetet kell a világnak közvetíteni, azt mondja János apostol által az Úr, hogy fénylik a föld annak dicsőségétől, az egyház dicsőségétől. Vagy az egyházon keresztül, még pontosabban az isteni dicsőségtől. Mert az isteni dicsőség fénye kell, hogy megmutatkozzon az egyház életében. Pál apostol a Filippi beliekhez írott levélben, a 2. fejezet 15. versében ezt mondja, hogy legyetek fedhetetlenek, Istennek szeplőtlen gyermekei, az elfordult és elvetemedett nemzetség közepette, kik között fényletek, mint csillagok e világon. Ez az egyháznak és az egyház tagjainak a feladata, ez a küldetésük. A gyertyatartó titka, hogy világosság hordozója legyen. Az egyház, mint egység és az egyház tagjai, mint egyének. Ezt a feladatot kell, hogy betöltsék, és akkor valósul meg Jelenések könyve 18. fejezetéből már idézett jelenet, hogy fénylik a föld annak dicsőségétől. Vajon látható ez a fény az életünkben? Látható a gyülekezet életében? A másik gondolat a gyertyatartóval kapcsolatban. Tehát az első, ti vagytok a világ világossága. A gyertyatartónak, világosság hordozónak kell lenni. A másik gondolat, Jézus állandó jelenléte a gyertyatartók között. Mit lát János apostol? A gyertyatartók között ott van az ember fiához hasonló, Jézus Krisztus. Miért van ott? Miért van ott Jézus? Miért van ott az egyház életében? Itt van Jézus Krisztus a gyülekezetben? Ő mondta, amikor a tanítványokkal együtt volt feltámadása után, és beszél a nagy misszió parancsról, akkor van egy csodálatos ígérete. Hogy hangzik ez? Én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Jézus a világ végezetéig ott van a gyertyatartók között. Jánosnak első látomásában úgy mutatkozik be Jézus, mint aki teljesíti a búcsú beszédében mondottakat. A tanítványok még nem ismerték az előttük lévő útnak a kihívásait, a küzdelmeket, a veszélyeket. Még ott voltak tele lelkesedéssel az első szeretet tüzében. Hirdették az evangéliumot, még nem látták, hogy mi vár reájuk, de az Úr előre adott egy csodálatos ígéretet. Én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Jézus gondoskodott arról, hogy a tanítványok ne érezzék magukat egyedül akkor, amikor a misszió parancsot teljesítik. Szükségük volt egy meggyőző bátorításra. Két dolgot kellett, és kell az egyháznak, a gyülekezetnek szem előtt tartani. Az egyik az, amit mond Jézus, nálam nélkül semmit sem cselekedtek. A másik, én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Nem szabad elbizakodnunk, mert az elbizakodás a bukást jelenti, de nem szabad félnünk sem, mert az is végzetes következményekkel jár. Ez a két kísértés a történelem során sokszor fenyegette az egyházat. Az elbizakodás, amely romlásba vezet, és a félelem. Sokszor ott volt Jézus a zászlókon, csak hiányzott a szívből. És Jézusból megpróbált az egyház reklámokat készíteni azért, hogy a maga programját valósítsa meg, és ezeknek mindig bukás volt a következménye. Két kísértés sokszor fenyegette az egyházat. Az elbizakodás és a félelem. A szégyen. Amikor szégyelte megvallani Krisztust félelemből. Mert annak súlyos következményei lehettek. És azt mondja az Úr Jézus Márk evangéliumában, 8. fejezet, 38. versében. Mert valaki szégyel engem és az én beszédeimet a parázna és bűnös nemzetség között, az embernek fia is szégyelni fogja azt, amikor eljő az ő atya dicsőségében a szent angyalokkal. Jézus jelenléte a gyertyatartók között nem valamiféle jelenléti éven egy passzív igazolás, nem is a Jézus Krisztusra történő hivatkozás csupán. Figyeljük meg Jánosnak azt a logikus érvelését, ahogy beszél erről a kapcsolatról, Jézus jelenlétéről, Jézus megtapasztalásáról a János apostol első levelében, az első fejezet, első versében. Ami kezdettől fogva volt, amit hallottunk, amit szemeinkkel láttunk, amit szemléltünk és kezeinkkel illettünk az élet igéjéről, és az élet megjelent, és láttuk, és tanúbizonyságot teszünk róla, és hirdetjük néktek az örök életet, amely az atyánál van, és megjelent nékünk. Amit hallottunk és láttunk, hirdetjük néktek, hogy néktek is közösségtek legyen velünk, és pedig a mi közösségünk az atyával és az ő fiával, a Jézus Krisztussal. Figyeljük csak meg, azt mondja itt, és az élet megjelent nekünk. Mikor is volt egy ilyen tapasztalata János apostolnak? Ezt olvastuk ott Pátmos szigetén, amikor Jézus megjelenik. Azt mondja, én vagyok az élet. Élek, pedig halott voltam. És itt az apostol ebben a levélben ezzel kezdi ezt a levelet, hogy ez az élet megjelent nékünk. És szemeinkkel láttuk, szemléltük, kezeinkkel élettük, illettük az élet igéjéről, és tanúbizonyságot teszünk. Figyeljük meg ezt a bizonyságtételt, amiben meggyőző erő van. Nem hivalkodás. Elmondja azt, amit személyesen megtapasztalt. A legerősebb és a leghatékonyabb bizonyságtétel egy keresztény ember részéről. Nem az, amikor el tudja sorolni a hitelveket, vagy el tudja sorolni a proféciákat, vagy bármit, hanem amikor el tudja mondani, hogy ki néki Jézus. Amikor el tudja mondani a Jézus Krisztussal szerzett személyes tapasztalatokat. Nem az elméleti ismeret, nem a dogmatikai ismeret az, ami a keresztény egyház, az egyház életét átütő erejűvé teszi, hanem a Jézus Krisztussal való személyes kapcsolat. Ez vonatkozik a gyülekezet életére is, vonatkozik az egyének életére is. Ha nincs mit elmondanom arról, hogy mit tett Krisztus az én életemben, ez a bizonyságtétel erőtelenné válik. Harmadik. Jézus jár a gyertyatartók között. Majdnem ugyanaz, mint az előző? Nem. említettem, hogy János apostol látja Jézust a gyertyatartók között, de azután azt mondja, hogy jár a gyertyatartók között. Ő nem csak ott van, hanem működik, cselekszik, dolgozik, fáradozik az egyházért. Látja az egyháznak a küzdelmeit, és ő segít. Látja azt, hogy az egyház képtelen megbirkozni a feladattal, és segítő ott van. Én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig, aki jár a gyertyatartók között. Ez sokkal erőteljesebb leírása Krisztus és az egyház viszonyának, mint az, hogy csupán bejelenti, hogy ott van a gyertyatartók között. Amiként az apostol idők gyülekezetei megtapasztalhatták Krisztus gondviselő szeretetét, figyelmét és szolgálatát, aként ma is a keresztény egyház megtapasztalhatja Jézus jelenlétét, Jézus segítőkészségét, fáradozását, azt, hogy ő cselekszik az egyház érdekében. Krisztus munkálkodik a gyülekezetben és a gyülekezettel. És ez kifejeződik abban is, amit a titok magyarázatában mond Jézus, hogy a hét csillaga, hét gyülekezet angyala, akiket Krisztus a kezében tart. Az, hogy ő cselekszik az egyházért, ezt igazolja az, hogy kezében tartja. Kezében tartja azokat, akiket megbízott feladatokkal. Ha mindig tudnánk ezt, hogy Krisztus kezében vagyunk. És csak ha az ő kezében maradunk, akkor lesz életünk és szolgálatunk eredményes. El tudjuk képzelni Krisztus jelenlétét az egyházban? Krisztus ügyel a gyertyatartókra, a gyülekezet vezetőire, és Krisztus együtt kíván munkálkodni a gyülekezettel. A veszély akkor következik be, ha ez a kapcsolat valamilyen módon, vagy valamiért megszakad. Ha a gyülekezet megszűnik világítani, vagy úgy gondolja, hogy ő maga a világosság, amit János apostol emlékszünk arra, amikor keresztelő Jánost mutatja be, azt mondja, nem ő a világosság, hanem jött, hogy bizonyságot tegyen a világosságról. És ezt az egyháznak mindig tudni kell, nem mi vagyunk a világosság. Nem mi vagyunk a fény, hanem mi a világosság hordozói vagyunk. És ezt tudni kell. És nem mi vagyunk a kéz, amely tartja a csillagokat, hanem Krisztus. Krisztus keze. És még egy gondolat, az arany. Egy értékes fém, ami jelzi, hogy milyen értékes és becses Isten szemében a gyülekezet. Nagyon sok igét sorolhatnánk. Talán a legszebb a Bibliában a János evangélium a 3. fejezet 16. verse. Mert úgy szerette Isten e világot. És akkor, amikor a világról beszél, ebben benne vagyunk mi is, és benne vagyunk mi, akiken keresztül Isten a világot meg akarja keresni. Isten úgy szerette a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta. Becsesebb minden aranynál. Az arany, az aranygyertyatartó, csak gyenge kifejezése, mondjuk emberi vonatkozásban, és gyenge kifejezése Isten szeretetének, ahogy becsüli, értékeli a gyülekezetet. És a Jelenések könyve 21. fejezet negyedik versében ez az epilógus, amiről az elmúlt alkalommal hallottunk, és az Isten eltöröl minden könnyet az ő szemükről, és halál nem lesz többé, sem gyász, sem kiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak. Így szereti Isten az ő egyházát. Még egy ige, aminek a folytatása a következő alkalommal lesz. Ő jelenség már második fejezetében. Amikor az első gyülekezetet szólítja meg közvetlenül üzenetével az Úr. Már itt elhangzik egy figyelmeztetés. Vigyázz a gyertyatartóra. Vigyázz a szolgálatodra, mert elveszítheted ezt az előjogot. Elveszítheted megbízatásodat, a gyertyatartódat kimozdítom. Ettől őrizzen meg az Úr bennünket. Legyen érték a mi szemünkben is, ugyanúgy, mint Krisztus szemében az egyház szolgálata küldetése. Teljesítsük feladatunkat, legyünk világosság. Rajtunk keresztül az isteni dicsőség fénye sugározzék a világban. És engedjük, hogy az Úr mindannyiunk életében be tudja tölteni, vagy be tudja töltetni velünk azt a feladatot, amelyre rendelt bennünket az ő kegyelme által. Amen.
Hallottuk tehát azt, hogy Jézus maga személyesen adott utasítást az általa legjobban szeretett kedvenc tanítványának, hogy írja le a látomást és küldje el a 7 gyülekezetnek. Nyilván nem csak 7 gyülekezet volt már abban az időben, Kis-Ázsiában sem és máshol sem, hanem ez jelzi a gyülekezetek teljességét ez a szám. Hogy a gyülekezetek egy közösséget alkotnak, és teljesen mindegy, hogy hány gyülekezet van, egy közösséget kell alkossunk, és ez az egész jelenések könyve mind a 7 gyülekezetnek szól. Mi sokszor úgy szoktuk idézni, hogy csak a megcímzett részek szólnak az egyes gyülekezeteknek, vagy egyes egyháztörténeti korszakoknak, de itt most úgy látjuk az elején, hogy mindent, amit láttál, azt mondja Jézus, írd le és küldd el a gyülekezeteknek. Amellett mindegyik kapott egy külön kis bevezető címkét, ahhoz a hosszabb látomáshoz, amit János végül is leírt. És ennek, ahogy hallottuk, az a lényege, hogy Jézus személyesen írt nekünk üzenetet. És személyesen adott feladatot, nem azért, hogy legyen mit olvasgatnunk, és jól érezzük magunkat, és mi tudjuk, hogy mi fog következni, hanem hogy mindezt mondjuk el a világnak, közvetítsük mindazok felé, akikért Jézus meghalt. Segítsen ehhez bennünket az Úr. A következő héten tehát elkezdjük a gyülekezeteknek szóló üzenetek tanulmányozását. Szigeti Jenő testvér vezeti fel az Efézusbeli gyülekezethez szóló üzenetet. Szeretettel hívunk és várunk mindenkit a sorozat további előadásaira. Befejezésül énekeljük a 241-es énekünket, az első és a második verszakot, ima után pedig a harmadik verszakot, a 241-es énekünket.
mindkettő édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban. Köszönjük, hogy lehetőségünk van szemlélnünk az igén keresztül a te népednek, a te egyházadnak a történelmét. Köszönjük azt, hogy a múlton keresztül a mában is üzenet hangzik számunkra, és akkor, amikor tanulmányozzuk azokat a kijelentéseket, amelyeket adtál és küldtél számunkra is, megerősödhetünk abban a bizodalomban, hogy te velünk vagy, velünk leszel minden napon a világ végezetéig. Hogy nem vagyunk egyedül küldetésünkben, hanem te, aki adtad a feladatot, a megbízatást, adtad hozzá a képességet, az erőt, a lehetőségeket is. Adott hozzá a te szent lelkednek erejét, angyalaidnak oltalmát és a te gondoskodásodat. Urunk, köszönjük, hogy te ott vagy minden időben a te néped életében, az egyház életében. Köszönjük, hogy kezedben tartod azokat, akikre feladatokat bíztál, és köszönjük, hogy te aktív cselekvője, részese vagy annak a munkának, amelyet reánk bíztál. Engedd, Urunk, hogy állandóan tudatában legyünk annak, hogy nálad nélkül semmit sem cselekedhetünk, de tudjuk azt is, hogy te ott vagy a mi életünkben, és nem kell félnünk, mert minden nap támaszunk és erőségünk vagy. Kérünk, áld meg ennek a gyülekezetnek az életét is, és áld meg mindenütt a te népedet. Add, Urunk, hogy fel tudjunk készülni a te dicsőséges eljöveteledre, és segíts nékünk abban, hogy úgy tudjuk tölteni napjainkat, időnket, úgy tudjuk végezni feladatunkat, hogy amikor eljössz, akkor elfogadhasd életünket, és a megváltottakkal együtt megajándékozhass bennünket az örökké valósággal. Az Úr Jézus érdeméért kérünk erre. Amen. Ne félj, én vagyok az első és az utolsó, és az élő, pedig halott valék, és ime élek örökkön örökké. Amen.